Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az Arena ma esti vendége pedig Speidl Bianca, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának adatai alapján július 17-éig 110.374 menedékkérő érkezett az Európai Unióba a földközi tengeren keresztül. Csaknem 85%-uk, 93.213 ember Olaszországban ért partot, 13.250 Görögországban, 6.524 pedig Spanyolországban, 2.360 ember pedig a tengerbe veszett, vagy az eltűntek nyilvántartásában szerepel. Ezek szerint a földközi tenger térsége a legkritikusabb útvonal a kontinens szempontjából? Hogy gondolja, hogy látja?
Hát nem ez a legkritikusabb útvonal, hogy a Nyugat-Balkán útvonal továbbra is a legkritikusabb, tehát hogyha mondjuk ott a török...
Még ott jönnek?
Hogyha a török-EU-s egyezmény nem működne, akkor mint útvonal maga, akkor valószínűleg ismételten az lenne a legkritikusabb.
De 2017. júliusában mi?
Jelenleg természetesen a földközi tenger. Tehát ez a mondjuk így a fontosságát illetően a jelenleg az első, de egyébként potenciálisan ez csak a második. Tehát ezt onnan is lehet érzékelni, hogy az a beáramlás, ami most a földközi tenger felől érkezik, az körülbelül az intenzitását tekintve az 1/5 annak, ami 2015-ben mondjuk a Nyugat-Balkánon söpört végig, vagy hullámzott végig.
Honnan érkeznek leginkább?
Hát ugye Afrika az elsődleges kibocsátó terület Olaszország vonatkozásában. Nagyon minimális azoknak a száma, akik mondjuk, de vannak közöttük jelen pillanatig is olyanok, akik mondjuk Afganisztánból és Bangladesből vagy Pakisztánból érkeznek. Nagyon kevés ugyanakkor mondjuk a közel-keleti, tehát a klasszikus közel-keleti háborús menekülteknek a lélekszáma az elhanyagolható, tehát mondjuk szírek és irakiak, ők szinte alig vannak képviselve a migránsok vagy menekültek között. És éppen ezért elsősorban migránsokról kell beszéljünk, hiszen jó 80%-uk gazdasági bevándorló, Afrikából érkeznek, Afrikának gyakorlatilag az egész területéről, tehát a szubszaharai, a száhelövezetből, a szubszaharai térségekből, és egyébként számomra olykor szinte meglepő is, de Egyiptomból, Tunéziából, Marokkóból, tehát gyakorlatilag az egész kontinensről, és természetesen klasszikusan azokból az országokból, mint Szomália, Eritrea, Etiópia, Nigéria, Kongó.
De azért a Boko Haram ott is jelen van, nem? Afrikában. Vagy mennyire van jelen?
A Boko Haram az bizonyos térségekben jelen van. Ugye
például ez egy terrorszervezet.
Igen, az iszlám állam ideológiáját követő és a gyakorlatát is követő terrorszervezet. Ugye itt arról van szó, hogy például ott van Nigéria. Nigériában ugye nagyon erőteljes a Boko Haramnak, tehát önképpen az a legfontosabb működési területe a Boko Haram szervezetnek. Ott sem minden tartományban vannak jelen, de mondjuk ott már vannak olyan országrészek, ahol adott esetben valóban komoly vérengzéseket hajtanak végre időről időre. Tehát tehát ilyen értelemben Nigéria természetesen, de ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor valaki érkezik Nigériából, akkor ugye ki kell azt deríteni adott esetben, hogy Nigériának melyik részéről érkezik. Mert vannak olyanok, akik Nigériának egy adott területéről érkezően nyilván menekültnek, vagy tehát humanitárius menedékkérőknek minősíthetőek, míg viszont mások nem, mert ők olyan területről érkeznek, ahol a Boko Haram még a besetette a lábát, meg lehet, hogy soha nem is fogja, tehát ők gazdasági menedékkérők. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult, és nagyon sokszor egy nagyon nagy helyismeretet követel az, hogy eldöntsék azt, hogy tulajdonképpen kit minek lehet nyilvánítani, vagy minősíteni.
Az ön által elmondottakat támasztathatja alá az is, hogy az Olaszországban az idén érkező menedékkérők meghatározó része Nigériából érkezik, akik, mint ön is mondta, érdekes módon is ez a kérdés, hogy a háromnegyedük semmilyen menedékjogi védelmet nem kap Olaszországban, és mégsem sikerül később őket kitoloncolni.
Igen, ugye ezek a kitoloncolások, ez is egy nagyon érdekes és nagyon fontos téma. Ugye aztól is függ, hogy milyen a két ország közötti együttműködési egyezmény, tehát adott esetben van-e az EU-nak Nigériával olyan megállapodása, ami zökkenőmentessé tehetné elvileg egyébként ezt a visszatérést. Ha úgy tudom, alapvetően Szenegállal, Malival vannak viszonylagosan stabil és jó együttműködés. Afrikai országok tekintetében egyéb időtartamra vezessék ezeket a zárt táborokat, amíg a kilétük és az identitásuk világossá válik, meg az, hogy mondjuk milyen típusú menedékkérőknek bizonyulnak, vagy lehet őket minősíteni. Ugye ezek nincsenek, tehát bármikor leléphetnek. Gyakorlatilag, mint ahogy ez ugye az Anni Szamrival is előfordult, aki ugye a berlini gázolásos merényletet elkövette, ő Szicílián keresztül érkezett, és a börtönviselt volt, tehát egy gyújtogatás miatt, ugye Lampedusán gyújtogatott, börtönviselt volt, és úgy egyébként aztán végig utazta Olaszországot, itt élt, ott élt, amott élt, drogot árult, és aztán kikötött Németországban. Tehát soha nem tudták, pedig kérték a tunéziai hatóságoktól, azt az olaszok kérelmezték, vagy kezdeményezték a visszatoloncolását, erre sose került sor.
Olaszország egyébként hogyan tud megbirkózni ezzel az óriási áradattal?
Hát pillanatnyilag azt látjuk, hogy Olaszország annyiban meg tud birkózni a helyzeten, hogy viszonylag kis mértékű a kiáramlás az országból. Az, hogy azonban Olaszországon belül mi zajlik, onnan viszont nagyon hát vészjósló híreket lehet hallani. Egyrészt a közbiztonságról, tehát hogy milyen sűrűséggel és gyakorisággal fordulnak elő, tehát utcai agresszió, vagy az ott esetben például a múlt héten fordult elő az, hogy egy olyan menedékszál, tehát afrikai migránsok megruhamoztak egy bangladesi migránsokat otthont adó menekülszálló. Tehát, hogy vagy például az, hogy lázadás...
Tehát a menedékkérő támadja?
Igen,
gyakoriak
konkrétan.
Ezek? Gyakoribbak mondjuk, mint hogy a helyi lakosságot, vagy egyáltalán a helyi lakosságot éri atrocitás?
A helyi lakosságot természetesen éri, ez is egy múlt heti hír, vagy néhány napos hír, hogy például késelés volt, ha jól emlékszem, Milánóban vagy Torinóban a pályaudvar környékén egy ember egész egyszerűen csak előrántott egy kést, és akkor Allahu Akbar is súlyosan megsebesített buszra várakozó embereket. Tehát több helyen Olaszországon belül már a hadsereg van az utcákon, és azok próbálják gyakorlatilag tehát a rendőrséggel együtt és a csendőrséggel együtt próbálják a rendet fenntartani. Ez elsősorban ugye Észak-Olaszországban, ahol a nagy központok vannak, tehát Milánóban és Torinóban nagyon rossz a helyzet, most már úgy lehet hallani, hogy Triestben is egyre rosszabb, ugye nyomulnak, tehát nyomódik ez az egész probléma észak felé, de Dél-Olaszországban, Nápolyban is rendszeresek a katonai járőrözések az utcákon.
Ugyanakkor az olasz maffia is ráterepedett erre a kérdésre. Egy mai hír, hogy rabszolgamunkát végeztető embereket vett őrizetbe az olasz rendőrség. Tehát nem gyakran az olasz maffia különböző munkákra, mezőgazdaságban vagy egyéb területeken a migránsokat, a menedékkérőket alkalmazza illegálisan.
Igen. Én ezt már évek óta mondom, hogy gyakorlatilag a drogkereskedelem mellett, vagy félig meddig a helyét is átvette az emberkereskedelem, mint a legprofitálóbb, és természetesen a migránsok munkaerővel, tehát gyakorlatilag a rabszolgamunkából származó profit Európa szerte. Ugye ezért is látjuk azt, hogy nagyon sokszor, amikor végigkövetjük mondjuk egy merélőnek az életútját, akkor szinte mindig kiderül az, hogy valamilyen bűnszövetkezetnek ő már korábban a tagja volt, tehát mondjuk vagy drogkereskedelem, vagy egyéb köztörvényes bűncselekményben már részt vett. Ugye ezek nem véletlenszerű dolgok, ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor a maguk tulajdonképpen egyrészt a kibocsátó országoknak a maffia jellegű szerveződései, és egyébként Olaszországban ugye sajnos nagy hagyománya van a maffiának, tehát hogy itt nagyon komoly együttműködések vannak ezek között a bűnszervezetek között, és akkor itt áramlik az ember, a pénz, a drog és a fegyver. Tehát ezek részei az egész migráns válságnak vagy történetnek.
Válhat egyébként bűnözővé adott esetben egy olyan menedékkérő is, aki nem volt korábban az?
Szerintem ez gyakorlatilag rendszerint előfordul. Tehát sajnos, és nem, itt én most nem akarok, tehát nyilván nem mindig azt az adott embert kell, néha áldozatként is lehet egy ilyen emberre tekinteni, tehát én nem, de én azt gondolom, és természetesen nem minden migráns bűnöző, de nagyon, tehát maga a helyzet teremti azt a környezetet, amiben eleve azt a fajta kiszolgáltatottságot, amiben ezek az emberek léteznek, vagy vannak, hiszen az az Európa, és itt van egy nagyon nagy probléma, az az Európa, amiben mondjuk 2-3 vagy pláne 5 évvel ezelőtt még ugye Svédország egy paradicsom volt annak az embernek, aki akárhonnan megérkezett egy hajóval is partot ért ott, most már Európa nem erről szól. Tehát az elmúlt egy-két évben, két-három évben gyökeresen megváltoztak a feltételek, és én itt látom például az európai politikusoknak a hatalmas felelősségét, hogy egész egyszer ezt nem kommunikálják. Tehát, nem, tehát arra gyakorlatilag semmiféle olyan jellegű tájékoztató propagandát nem folytatnak, hogy emberek, az európai tehát szabályozás gyakorlatilag EU-s szinten is, és egyes országok szintjén is megváltozott. Tehát most már nem várhatják el, illetve nem az történik, hogy valaki hatalmas összegeket fog kapni azért, hogy integrálódjon éveken keresztül, hanem nagyon sokszor az van, hogy persze jöjjön, meg jöjjenek minél többen, és aztán találják föl magukat. Ahogy találják föl magukat? Úgy, hogy az első adandó alkalommal elfogadják azt a munkát, vagy azt a lehetőséget, amit minden bizonnyal valamilyen hát gyanús hátterű szerveződés kínál nekik.
Egyébként milyen arányban jönnek, vagy milyen a nemi megoszlása az érkezőknek? Férfiak, nők, gyerekek? Azért sok gyerek is van, és sok gyerek is a lélekvesztőkön veszti életét.
Igen, ugye ezek egyébként én azt gondolom, hogy azért a százalékukat tekintve még mindig sokkal több a férfi. Tehát ez pontos számarányokat nem tudom mondani, de egyértelműen sokkal több, tehát dominánsan férfiak jönnek. Az, hogy mennyi a gyerek, itt én egy picikét a médiának tehát a baloldali médiának a migráns barát megközelítését, vagy migráció, nem migráns barát, a migráció barát megközelítését nagyon gyakran appellálnak úgy az emberek véleményére, vagy próbálják úgy befolyásolni a közvéleményt, hogy gyerekeket mutatnak. Tehát én azt gondolom, hogy egy picikét azokon a képeken, amelyeket a mondjuk híradókban, összeállításokban láthatunk, szóval én nem hiszem, hogy az arányt azt tükrözni az, hogy ennyi gyerek jönne, meg ennyi nő jönne. Elsősorban férfiak jönnek, és van olyan természetesen, hogy jön velük a családjuk is, vagy utánuk jön a családjuk, de mindig a minden kivándor, tehát minden ilyen jellegű migrációs mozgásban a férfiak mindig és mindenkor. Tehát ez egy általános szabályszerűség.
Egy héttel ezelőtti hír volt, hogy Olaszország úgynevezett vészhelyzeti vízumok kiadását fontolgatja a migránsoknak. Ezek birtokában az illegális bevándorlók szabadon utazhatnának tovább az Európai Unió más tagállamaiba. Ennek mekkora a realitása?
De ezt nem fog engedni a Brüsszel, ugye Brüsszelnek szoktuk neve, vagy Brüssel személyesíti meg ugye az EU-s vezetést ilyen értelemben.
Amennek tehát Magyarország is része.
Magyarország is része természetesen, de nem pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a döntéshozásban az a fajta racionalitás, amit Magyarország képvisel, az egyelőre nem jut nagyon érvényre. Tehát,
már hogyha nem a tanács dönt hát, valamiben, nem, de általában igen. Azért a tanács szokta ezeket a döntéseket.
Igen, de most alapvetően, amikor Olaszország már azt felvetett önmagában, hogy szeretné korlátozni a bevándorlást, akkor ez június végén volt az első ilyen kezdeményezés, egy nagyobb gyakorlatilag, hát egy vészhelyzet alakult ki június végén Olaszországban, amikor tízezrek érkeztek, és lázadások törtek ki a befogadó központokban, és hadiállapot a francia-olasz határon, mert betörtek migránscsoportok betörtek Franciaországba, aztán visszatoloncolták, tehát volt egy olyan helyzet június végén, amikor ugye ismételten rászálltak erre az egész kérdés, hogy az NGO-s hajók mégis mit csinálnak, tehát volt egyfajta válság, a Miniti belügyminiszter a repülőjével együtt fordult vissza a tervezett Egyesült Államok beli látogatásáról.
Bocsánat, itt is egy értelmezés, az NGO-s hajók azok a civil szervezetek.
Civil szervezetek, egyértelműen, igen. Tehát a civil szervezetek tevékenysége nyomán, és akkor gyakorlatilag felmerült ismételten, ugye április után két hónappal ismételten a civil szervezetek hajóinak illetve által működtet az a szolgáltatás, amit ők embermentés néven végeznek, tehát hogy ugye ennek az egésznek a felülvizsgálatának a kérdése, valamint az, hogy az olaszok szeretnék gyakorlatilag ezt a fajta intenzív beáramlást csökkenteni, hogy más országokba is vigyenek, ne csak Olaszországba ezek a hajók, de ez egy egészen bonyolult helyzet alakult ki, Olaszország megfogalmazta a feltételeit, illetve hát problémáit, mert feltételeket nem szabott, és ez teljes elutasítása, tehát egyértelmű csípőből történő elutasítása talált első körben ugye az Avramopoulosnál, a menekültügyi főbiztosnál, és ő azt mondta, hogy gyakorlatilag Olaszországnak nincs joga ahhoz, tehát hogyha Olaszország olyan lépéseket tesz, hogy egy oldalon korlátozza a beáramlás, vagy olyan helyzetet, olyan szabályozást vezet be, akkor gyakorlatilag Olaszországot is egy kötelezettségszegési eljárás.
Egyetlen korlátozhat bármit is Olaszország, mert ugye tengerpart van ott, tehát földközi tengeren keresztül jönnek a migránsok, vagy a bevándorlók.
Igen, ez talán meglepő, de igen, tehát a válasz erre igen. Egy magasrangú olasz katona, egy tábornok, Vincenzo Santo nevezetű tábornok, aki egyébként a NATO-afganisztáni missziójának volt a második számú vezetője, ő jelentette ki azt, hogy az olasz hadsereg gyakorlatilag kezelni tudná ezt a helyzetet viszonylag kis befektetéssel, tehát arról lenne szó, hogy gyakorlatilag a civil szervezetek hajóit kellene feltartóztatni, és egy olyan célzott hadműveletet végrehajtani, vagy műveletet, tulajdonképpen speciális egységeket Líbiába, a líbiai partokhoz küldeni, kifejezetten az embercsempészek ellen. És ez
de egyébként hogyan lehetne feltartóztatni a tengeren egy ilyen hajót? Bármilyen hajót.
Hát úgy, hogy oda mennek gyakorlatilag azok tehát ugye van itt a Triton műveleten belül, ott vannak hajók, van a Sofia művelet, elvileg ugye arra szolgálnának.
De sok esetben nem is hajók, hanem csak csónakok.
Frontex, tehát itt többféle olyan szervezet is van. Egész egyszerűen fel kellene, tehát arról van szó, hogy fel kell őket engedni, azokat a személyeket, akik mondjuk az olasz kormányzat részéről kivizsgálják a helyzetet, fel kellene, hogy ezek a szervezetek engedjék a hajójukra, és be kellene, hogy bizonyítsák azt, hogy ők konkrétan mentenek és nem segítenek például. Tehát itt és ezt azért elég nehéz lenne azon a részen különösen bebizonyítani, ahol az átvétel történik, tehát ahol ugye az embercsempészektől gyakorlatilag átveszik a
migránsokat. Mindjárt kitérünk az embercsempészekre is, az embercsempészetre, mert ez egy nagyon érdekes téma, de említette az előbb a határokat, pontosabban Olaszországgal határos államokat. Itt az osztrák vezetés és külügyminiszter, belügyminiszter jelentette be a múlt héten, hogy a két ország közötti Brenner hágót lezárnák, amennyiben növekszik az illegális migráció Olaszország felől. Fel kell készülni arra, hogy az olasz határokat lezárják, mármint a szomszédok?
Hát amennyiben azt tapasztalnák, hogy Olaszországból nagyobb mértékű kiáramlás történik mondjuk Ausztria irányába, akkor minden bizonnyal igen. Tehát ez egy olyan előkészítő lépés sorozat, amit ők terveznek, hogy gyakorlatilag egy 24 óra alatt le tudják zárni az olasz osztrák határt. Az osztrákok,
igen. Volt azért példa már Magyarország esetében is.
Igen, egyébként nagyon, tehát például Ausztriában ugye, aki az egyik leginkább pártolója ennek a határzárnak, vagy ennek a tulajdonképpen vészhelyzeti forgatókönyv előkészítésének, ugye ez a Doskozil, aki annak idején 2015-ben még a burgerlandi rendőrségnek volt a vezetője, és ő egyértelműen azt mondja, hogy még egyszer nem ismétlődhet meg az, ami 2015-ben ugye Magyarország és Ausztria viszonylatában előfordult. Tehát, hogy egész egyszerűen fel kell készülni vészforgatókönyvekre, és ez egy megelőző intézkedés, ők nagyon támogatják egyébként az olasz kormányzatot, és nagyon együtt éreznek az olaszokkal, de és itt tehát ez gyönyörűen látszik, ők nem, tehát amikor arról beszélünk, hogy megoldás, akkor a számukra azt jelenti, hogy többet nem akarunk a gazdasági migránsokból, tehát nem akarjuk azt, hogy az Olaszországból bárki Ausztriába jöjjön, ez egy teljesen egyértelmű üzenet.
Érdekes módon a különböző elosztási rendszert is elutasítják az osztrákok.
Igen.
Tehát nem csak a gazdasági bevándorlókat.
Igen, igen, nincsenek egyedül ugye ebben, de összességében, tehát Svédország is csupán 1%-ot vett át, tehát tehát minden ország arra játszik, az rajzolódik ki, hogy így ez az egész EU-n belül, ez a bizonyos közel 100 000 ember, akit Olaszországból és Görögországból ugye EU-n belüli újraelosztással akartak ugye áttelepítési programban szétosztani a tagállamok között. Két évvel ezelőtt állapították meg ezt, a határidő 2017. szeptemberében fog lejárni, és körülbelül 20% körül jár azoknak a száma, akiket valójában áttelepítettek. És igen, vannak olyan országok, köztük egyébként Ausztria, Lengyelország és Magyarország, akik nem vettek részt ebben.
Mi a helyzet Olaszország másik, vagy többi szomszédjával?
Olaszország ugye a migrációs szempontból az egyik legkényesebb helyzetben lévő szomszédja az ugye például Franciaország, ott Macron minden lehetséges európai fórumon kijelenti azt, hogy ők nem akarnak gazdasági migránsokat, és hogy a beáramló embertömeg 80%-a gazdasági migráns, és ott volt ez a bizonyos ominózus eset júniusban, amikor a No Borders aktivistáival együtt, vagy segítségével a migránsok egy csoportja viszonylag nagyobb létszámban betört Franciaországban, mire szépen a francia csendőrség, rendőrség és tehát fegyveres alakulatok visszanyomták őket Olaszországba. Tehát úgy tűnik, hogy eléggé keményen tartják a frontot. Ugye hát a Szlovénia felé egyébként szintén tehát az osztrákok továbbra is ellenőrzik a határt. Tehát van egyfajta feszültség, és azt gondolom, hogy ebben az a legszomorúbb, hogy ahogy a Nyugat-Balkánon generált a délszláv országok között hát időnként újra és újra felránguló feszültséget ez a migrációs áramlás. Ugyanúgy most akár ezt látjuk, hogy Olaszország és Ausztria között, hát azért ez egy elég kínos helyzet, amikor katonaság jelenik meg a határok környékén.
Mondtam már a földközi tengeri útvonalon lévő országokat, hogy kik hova hányan mennek. Spanyolországban az első fél évben, az év idejé első felében 11 ezer ember érkezett illegálisan, és az ottani belügyminiszter az áldozatokat, mert ott is vannak azért áldozatok, az embercsempész maffia áldozatainak tekinti, tehát a bevándorlókat. Ez az embercsempészet, ez fókuszban volt két évvel ezelőtt is, ennyire, mint most?
De ez fokozatosan rajzolódott ki, hogy itt mennyire fontos tulajdonképpen az embercsempészek szerepe. Ugye két évvel ezelőtt valahogy volt egy ilyen romantikus kép, hogy valaki, egy vezető politikus, mondjuk Angela Merkel nevezetesen ugye meghívót küld a szenvedő háborúban szenvedő szíreknek, és azt mondja, hogy fáradjanak nyugodtan Európában, majd itt minden gondjukra megoldást találunk. Jó, de alapvetően volt egy kifejezett, egy olyan kijelentése a kancellárnak, ami így értelmezhető volt, és az számít, hogy azok az, tehát ugye a mondatnak mindig, vagy a kijelentésnek az értelmét a befogadó határozza meg. Tehát ezt, hogyha a világnak ez a része, és nem csak a szírek, hanem az az érdekes, hogy ugye ezt aztán remekül kihasználták, és most már egyrészt mindenki szír, másrészt mindenki jön. Tehát ugye, amikor mondjuk csak legutóbb a februárban a belgrádi raktárakat jártam végig a kollégáimmal, akkor ott egy szál szír nem volt. Tehát ott mindenki afgán volt, és még mindenki ebben a több ezer ember volt, kb. 3000 ember volt, már nem emlékszem pontosan, de több ezer ember volt ott. Gyakorlatilag hát ennek a nagy lendületnek a fényében, ezáltal inspirálva jöttek. Tehát nekem aztán édes mindegy, ilyen értelemben, hogy az Angela Merkel szó szerint mit mondott, hogyha ezt egy adott térség népessége így vagy úgy értelmezte.
Egyébként az embercsempészek ellen hogyan és kik tudnának fellépni?
Az embercsempészet az egy, hát ugye nem vagyok biztonságpolitikai szakértő, de én azt gondolom, hogy egész egyszerűen azt látjuk, amikor felmerül az, hogy az bizonyos útvonalaknak, illetve eszközöknek az ellenőrzését megszigorítják, mi történt Olaszországban áprilisban és júniusban is, az történt, hogy amikor elkezd felmerült a civil szervezetek, hát vélhetően is egyébként bizonyítottan is az embercsempészekkel együtt működő civil szervezeteknek az ellenőrzésének a kérdése, akkor abban a pillanatban leállt az Olaszországba érkező migráció, gyakorlatilag egy hétre 10 napig senki nem jött.
Kik ezek a civil szervezetek, nevesíthetőek? Tudható,
sok van belőlük. Én a civil szervezet, és itt természetesen nem csak olaszországi civil szervezetekről van szó, gyakorlatilag Európa számos országából, tehát ahogy ugye a hajóknak a nemzetet, különböző megvan, hogy milyen nemzetiségű hajók veszik fel ezeket az embereket, milyen országoknak a civil szervezetei, ugye nem régiben valamelyik belga magasrangú, tehát egy miniszteri szintről jött egy olyan kijelentés, hogy hogy visszahívnák a belga hajókat a térségből. Tehát ez azt jelenti, hogy Európa, Nyugat-Európa civil szervezeteinek hát egy szép színes palettája jelen van ebben a... És egyébként Olaszországgal kapcsolatban, és ezt még csak ennyit hagyd tegyek hozzá, hogy számos olyan civil szervezet van Olaszországon, ből gazdasági tevékenységet is folytatnak, különböző szövetkezetekről is, ilyen társadalmi szövetkezetek, stb. Gazdasági tevékenység, akik kifejezetten arra specializálódnak, hogy a migránsokat ellátják, illetve dolgoztatják, így vagy úgy, munkát adnak nekik, hatalmas profitjuk van belőle.
Spejl Bianca, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója, az Inforádió arénájának vendége, a hírek után folytatjuk.